A vonalban pedig Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró. Szervusz Miklós, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Úgy tűnik, hogy az előre nem bejelentett látogatások időszakát éljük, legalábbis ami Ukrajnát, illetve Kijevet illeti. Janet Yellen pénzügyminiszter volt ott, és hát tárgyalt nyilván gondolom Zelenszkij ukrán elnökkel is. Mit ígért a pénzügyminiszter?
Hát valójában a csomagban nagyon komoly pénzügyi ajándék vagy támogatás lapult. Mellesleg tulajdonképpen rendkívül ritka az, hogy amerikai pénzügyminiszter egy ilyen konfliktus kellős közepén egyszer csak föltűnik, úgyhogy a szimbólumok erejével továbbra is megpróbálnak az elnöki látogatás után operálni Kijevben, és a világ felé jelzik, hogy az Egyesült Államok számára hosszú távú program alkalmasint, ha eljön az ideje, gazdasági program, és rendkívül fontos érdek övezett Ukrajna. Szóval 10 milliárd dolláros amerikai segélykeretről született döntés nem sokkal a látogatást megelőzően, és ennek a részleteiről tárgyaltak nyilván Zelenszkij elnökkel. Emellett még az összegnek az egyötöde 2 milliárd dollár egy újabb katonai, tehát védelmi támogatásnak az összegét jelölte meg, és ebben az esetben a szakértők megedzik, hogy már körülbelül 50 milliárd dollárra rúg az az összeg, amellyel az Egyesült Államok az utóbbi egy évben támogatta Ukrajnát a védelmi törekvéseiben. Egyébként Ukrajna gazdasága ugye megrodjant erősen a háború miatt, természetesen, ha a számok mondanak valamit, állítólag 30%-os visszaesést könyvelhetett el az ukrán gazdaság ez idő alatt, és ráadásul ugye ebben a helyzetben, a háborúk elős közepén a nemzetközi pénzpiacon a mozgása meglehetősen megbénult, nem nagyon tud szokásos hiteleket fölvenni pénzintézetektől. Egy olyan lehetőség van, amiről keményen tárgyalnak, ez egy IMF hitel lehetősége. Az amerikaiak nyilván erősen nyomatják. Már csak azért is, mert egyébként viszont a 38 milliárdra becsült ebben az évben szükséges államműködtetési költségek jelentős részét az ukránok az USA-tól, illetve az Európai Uniótól, valamint más meg nem nevezett forrásoktól várják. Szóval valójában lehet érzékelni, hogy az Egyesült Államok igen keményen beleáll ebbe a küzdelembe továbbra is.
Ez a plusz 2 milliárd dolláros védelmi támogatás, amiről beszéltél a segélykeret részeként, lehet tudni, hogy milyen fegyvereket kapnak az ukránok, vagy ezt nem részletezték még tegnap?
Hát valójában ugye egy egész hosszú lista szerepel nyilvánosan elérhető módon már az amerikai segélyszállítmányok sorában, és a korábbiakhoz lehet igazítani az újabb összegeknek az elköltését is, ugyanis például azok a Javelin rakéták, aztán, hogyha ugye megkezdődik a Patriot légvédelmi eszközöknek a szállítása, akkor azok hamar fölemésztik a segélyösszegeket. Folyamatosan nyilván a lőszer utánpótlás, valamint azok a logisztikai adott esetben a lerombolt ukrán energiahálózatnak az újjáépítését vagy javítását szolgáló különböző eszközök, tehát ezek mind abba a kategóriába tartoznak, ami a csomagban szerepel. Tehát tulajdonképpen a háború az ukrán védelmi erőknek a működéséhez szükséges eszközök, berendezések szállítása. Aztán nyilván ebbe a kategóriába tartozik az ukránoknak a kiképzése, a kifinomultabb technikai eszközöknek a kezeléséhez, úgyhogy gondolom, hogy ilyesmiről van szó. Nyilván adott esetben belép a körben majd az az amerikai részről az az M1 Abrams tank, amelynek a küldéséről hosszú vita volt Németország és az Egyesült Államok között. Mellesleg az amerikai részről állítólag azért nem eszik olyan forrón a kását, mint ahogy főzik, mert akár még egy-másfél év is eltelhet addig, amíg egy ilyen tank megjelenik az ukrán fronton.
Vadászgépek küldéséről továbbra sincs szó, ugye?
Én legalábbis nem láttam még semmi ilyet, ami persze nem jelent semmit, mert nem vagyok ennyire bennfentes, de nagy valószínűséggel erről nincs szó, az egy egészen új minőséget jelentene a küzdelemben. Azzal együtt, hogy nyilván a háttérben rengeteg minden zajlik, ami nem folyamatosan szerepel a hírek között. Így például most láttam, hogy Finnország elkezdte építeni azt a 200 kilométeres, 3 méter magas határkerítést az Oroszországgal közös határán, amellyel az Oroszországból a háborús besorozás elől menekülőket szeretné fenntartani.
Mennyire lehet azt mondani, hogy egyébként az amerikaiak körében, az amerikai átlagpolgár körében valamelyest a háború támogatottsága csökken? Lehet ezt mondani, vagy igazából erről még nincsenek felmérések, információk?
Különböző felmérések vannak, és valójában ugye azon múlik, hogy kit mikor kérdeznek. Mellesleg ilyen szempontból az elnök pártja, a demokrata párt az meglehetősen egyértelműen beleáll az ukrajnai háború támogatásába, ukrán részre. Viszont arra érdekes, hogy a republikánus párton belül ott egy nagyon komoly törésvonal rajzolódott ki, mégpedig azért, mert a Trump közeli vonal, amelynek a törvényhozásban vannak radikális szélsőjobbos képviselői, ott bizony erősen megfogalmaznak olyan téziseket is, hogy egész egyszerűen abba kellene hagyni. Messze van Ukrajna az Egyesült Államoktól, nem kell nekik ezzel különösebben foglalkozni, és még egy floridai kormányzó, aki adott esetben akár elnökjelöltségre is bazírozik, Ron DeSantis is megfogalmazott az utóbbi időben, mellesleg szembe menve egy-két évvel ezelőtti álláspontjával olyan téziseket, hogy az ukrán háború támogatásából az Egyesült Államoknak ki kellene vonulnia. Szóval ez a republikánus párton belül egy kemény küzdelem. A moderáltabb, ha úgy tetszik, klasszikusabb republikánus párti politikusok, ők valójában szintén Ukrajna támogatása mellett teszik le a garast, és ugye nem csak a garast, hanem a hatalmas összegekre szavaznak is adott esetben, ha a törvényhozás elé kerül az ügy.
Még nagyon röviden, mert sajnos lassan kifutunk az időből. Van egy érdekesség a Disney-vel kapcsolatban, méghozzá az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy Ron DeSantis kormányzó hát az adókedvezményeit elvette a cégnek, ami a floridai Disney parkot illeti, illetve hát nem tudom, miért szúrja egyébként a kormányzó szemét a Disney?
Hát itt egy nagyon komoly, hosszabb idő óta húzódó nézetellentétről van szó. A Disney, ugye, amely a 80 ezer alkalmazottat foglalkoztat Floridában, az ottani Disneylandben, és hát egy város állam az államban, ha úgy tetszik, legalábbis eddig ez volt, de egy új törvény megregulázza őket, elvette azt az autonóm lehetőséget, amellyel eddig rendelkeztek, és ennek a jelentős hátterében az áll, hogy a Disney nem volt hajlandó támogatni azt a floridai oktatási törvényt, amely az iskolákban megtiltja, hogy a nemek azonosságával kapcsolatban és általában szexuális témákkal kapcsolatban a diákokkal ott megbeszéléseket tanórákon folytassanak. Tehát ez a szemlélet, ez a liberális felfogás kiverte a biztosítékot, ahogy mondtam, az esetleg republikánus párti elnök jelöltségre törekvő Ron DeSantis esetében. Egy kicsit korábban pedig azzal húzta ki a gyufát, ha úgy tetszik, a Disney, hogy a Covid idején, miközben Ron DeSantis lebecsülte az állatfordás szükségességét, meg általában a kemény korlátozások szükségességét, a Disneyben hosszú időn keresztül nagyon keményen betartatták a járványügyi szabályokat.
Hát Amerika sem egy egyszerű hely, úgy tűnik, hogy akár már ilyen területen is össze lehet veszni, vagy komoly intézkedéseket, ellenintézkedéseket lehet hozni. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Minden jót mindenkinek!